Én ma az ige tiszteletéről szeretnék beszélni. Lalival is beszélgettünk, és nagyon fontosnak érezzük ezt a témát. Rögtön nyissuk is ki a Bibliát, jó? Rögtön belevágok a közepébe, belecsapunk a levesbe. Az első ige, amit meg fogunk nézni, az első Péter levele, tehát 1 Péter 5-8. 1 Péter 5-8.
1 Péter 5-8. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán, szerte jár, keresvén, kit elnyeljen.
Köszi. No. Hallottam egy érdekes hasonlatot. Pontosan nem hasonlatot, nem jól fogalmazok, hanem egy érdekes információt hallottam egy lelkipásztortól, nem mostanában, még egy kicsit régebben, és ráadásul nem személyesen, hanem egy ige hirdetését hallgattam meg. És ő azt mondta, hogy ő utána nézett annak, hogy amikor egy oroszlán vadászik, akkor nem szokott ordítani, hanem csendben lapul, és hirtelen megy rá a zsákmányra. És ezzel szemben, itt, amit olvasunk ebben az igében, ez egy paradoxon. Tehát itt egy olyan dolgot állít az ige, ami a fizikai valóságban nincsen. Tehát ezek szerint, ugye már pedig azt állított ez a lelkipásztor, hogy utána nézett, természetfilmekben is ezt látta, természetről szóló könyvekben is ezt olvasta. Tehát fogadjuk el, hogy ez így igaz, hogy amikor az oroszlán vadászik, akkor nem szokott ordítani, az oroszlán akkor szokott ordítani, mikor jól lakott állapotban van, és leheveredik, és nagyon tele van a hasa, jól lakott, és akkor tölti az idejét azzal, hogy ordibál, és az ordibálás az bőségesen elegendő ahhoz, hogy elmeneküljenek a közvetlen közeléből mindenki, aki gyengébb, mint ő. Most ezzel szemben, amit itt olvasunk ebben az igében, hogy az ördög, mint ordító oroszlán körbejár, ez semmiképpen sem hasonlít az oroszlánhoz, tehát a fizikai valóságban ilyen nincsen, ez egy paradoxon. És hogyha ebből a szemszögből nézzük ezt az igét, akkor az a döbbenetes, hogy ebben az igében kirajzolódik Istennek a kegyelme. Ugyanis úgy látszik, hogy Isten a világ teremtése előtt, az örökké valóságban, amikor az ördög fellázadt, ugye azt mondják a legtöbb tanító, meg ugye az igéből is így jön le, hogy az ördög az minek utána megteremtetett, valamikor fellázadt Isten ellen, és így lett Isten ellensége. Tehát úgy látszik, hogy Isten azt mondta neki, hogy amikor vadászol, akkor üvölteni fogsz. És ez nagyon nagy kegyelem, mert ha üvölt az ördög, akkor ezek szerint meg lehet hallani, és hanyat homlok lehet menekülni. És hogyha megnézitek ezt a fizikai világot, mert az ördög hol vadászik? Elsősorban ebbe a fizikai világba, ezen a fizikai síkon, itt ebben a fizikai, anyagi világba, földi világba próbál bennünket az ördög elkapni. Nem azt halljuk, hogy mindenhonnan üvölt az ördög ezerrel? Kinyitod a tévét, rádiót, felmész az internetre, kimész az utcára, ránézel a plakátokra, vagy felszállsz a hetes buszra, és hallod, hogy az emberek mit beszélnek, és még sorolhatnám, mindenhonnan látszik, hogy az ördög üvölt, és tényleg úgy jár körbe, hogy közben üvölt. És ez nagyon nagy kegyelem, mert ez azt jelenti, hogy akinek nyitva van a füle, és nyitva van a szeme, az látja és hallja, hogy mi történik, és időben el tud menekülni. Az elmúlt években, de különösen hadd fogalmazzak így, hogy az elmúlt évben, 2011-ben, 2011, különösen a 2011 vége felé egyszerűen kicsúcsosodott az, hogy az ördög az eklézsiába rengeteg embert elkapott. Rengeteg embert. Rengeteg történetet tudnék mesélni. Azt hiszem, hogy itt közülünk is páran tudnának történeteket mesélni. Rengeteg embert elkapott az ördög az eklézsiába, az egyházba ma Magyarországon az elmúlt hónapokban. Valószínűleg a világban is, de most maradjunk Magyarországon. És ez csak azért lehetett, mert ezek az emberek süketek és vakok voltak. Nem látták, hogy rohan feléjük az ördög, és annyira süketek voltak, hogy nem hallották az ördögnek az ordítását. Ez egyszerűen döbbenetes, és ennél többet nem tudom, hogy mit tehetett volna még meg Isten ezekért az emberekért, ennél többet. Tehát érted? Tehát Isten még azt is meghatározta a te érdekedbe és az én érdekembe, hogy az ördög, amikor vadászik, akkor üvölcsön ezerrel, mint egy állat. Érted? Meghatározta Isten. Egyszerűen rá parancsolt az ördögre, és egyszerűen gondolom, hogy magának az ördögnek a természete is ilyen, hogy egyszerűen nem tud más tenni, és ez kegyelem, ez kegyelem. Hát ez egy nagyon nagy kegyelem, hogy az ördög nem lapul és hirtelen elkap, hanem körbe jár és ordít, és így el tudunk menekülni. És ehhez képest mégis nagyon-nagyon sok embert az ördög elkapott. És tudjátok, ha a saját életemet nézem, például az elmúlt 20-20, most már lassan 20 és fél év, de mindegy, szóval 91-be tértem meg. Van az az ige, tudjátok, a Galata 6-ban, hogy ugye az ember, amit vet, azt le is aratja, és aki a szellemben vet, az a szellemből arat örök életet, de aki a testnek vet, az a testből arat romlást, veszedelmet, pusztulást. Ugye a bővített Biblia fordításban ott többféle szó is meg van említve, romlás, pusztulás, veszedelem, és még többféle, több minden meg van említve. És azt hiszem, hogy azt mindjárt elmondhatjuk, hogy egyszer legalább az elmúlt években a hívő életbe egyszer-egyszer előfordult, hogy a testnek vetettünk. Tehát, hogy hoztunk olyan döntéseket, amik nem voltak jók, és ezeknek a döntéseknek a következményeit le kellett aratnunk az életünkben. Én őszintén elmondom, hogy az én életemben is volt ilyen, én is hoztam már rossz döntéseket, ezeknek a rossz döntéseknek a következményeit le kellett aratnom, és Isten kegyelme volt az, hogy utána helyre tudtam állni, és azt hiszem, hogy többen vagyunk ilyenek, akik ezt elmondhatjuk, hogy bizony előfordult olyan, hogy nem hallottuk, hogy üvölt az oroszlán, vagy csak az utolsó pillanatban hallottuk meg, és ugyan el tudtunk menni, de azért a fél kezünk ott maradt, vagy azért megmart bennünket, és helyre kellett állnunk, meg kellett gyógyulnunk. Ilyenek voltak az életünkben, és van olyan, tudjátok, hogy elesünk. Az én életemben is voltak kudarcok, és elkövettem olyan dolgokat, amit nem kellett volna, de akartam helyreállni, és azt hiszem, hogy Isten, hiszem, hogy helyre is állított. Én úgy érzem, és úgy tapasztalom, hogy helyreállított Isten. Úgy tapasztalom, hogy Isten megbocsátott nekem, még akkor is, ha mások esetleg nem bocsátottak meg. És azt hiszem, hogy többen vagyunk ilyenek, akik ezt elmondhatjuk, hogy oké, elestünk, elbukunk időnként, de nincs addig semmi baj, amíg az ember akar fölállni. Mert mindaddig, amíg egy ember akar fölállni, addig mindig ott van egy kinyújtott kéz, amiben bele lehet kapaszkodni, és Isten segít fölállni. Egyébként megdöbbentő, Isten akkor is segít fölállni, hogyha esetleg vannak emberek, akik szeretnének visszanyomni, és nem akarják, hogy te fölállj, illetve ha fölálltál, akkor nem akarják elfogadni, hogy te fölálltál, hanem azt úgy gondolják, hogy te még mindig fetrengsz a földön, és neked már véged van, nincs megbocsátás, stb. Tehát az a csodálatos, hogy Isten ennek ellenére, hogyha mi elbuktunk, de akarunk helyreállni, és kiálltunk Istenhez, akkor mindig van egy kinyújtott kéz Isten részéről, felsegít bennünket az Úr, és helyreállít, és meggyógyít bennünket az Úr. De, és most jön a de, ez azoknál az embereknél tud csak megtörténni, akikben van egy tisztelet Isten igéje felé. Én azt szoktam mondani, hogy nagyon tisztelem azokat az embereket, akik lehet, hogy elestek, de azt mondják, hogy a kutya mindenit, én akarok fölállni, és akarok változni, és én szeretem Isten beszédét. Szeretem azt, amit Isten mond nekem. És szeretem Istent, és ezért bármit mond Isten, én hajlandó vagyok Istennek alárendelni magam, és engedelmeskedni neki. És ezeket az embereket Isten mindig helyreállítja, mindig. David Wilkerson is leírja az egyik könyvében egy szolgált kábítószeresek, drogosok felé, akik újra és újra visszaestek drogokba. Éveken, volt, aki éveken át visszaesett nagyon súlyos bűnökbe, de állandóan volt benne egy kiáltás, hogy nem érdekel, ha megint elestem, megint fel fogok kelni, és addig-addig fogok kitartani, amíg el nem jön a változás az életemben. És azt írja David Wilkerson, hogy ezek az emberek, akik akármilyen sárosak voltak, akármilyen fetrengtek a bűnbe, de mindig fölkeltek, és azt mondták, megyek tovább! És azt írja David Wilkerson, hogy ezek az emberek egyszer csak megszabadultak, egyszer csak eljött a változás az életükbe, és egyszer csak ki tudtak vetkőzni abból a természetből. Miért? Azért, mert nem adták fel. Mert nem, amikor elestek egy bűnbe, akkor nem vádolták magukat, és nem mondták azt, hogy na, nekem itt már végem van, meghaltam vége, hanem azt mondták, hogy de én szeretem az Urat. Én tudom, hogy az Úr megkeresett engem, találkoztam vele, újjászülettem, én tudom, hogy az Úr mindent megtett értem a kereszten, akkor nem érdekel, hogy az egész életem erről szól, hogy küzdeni kell a bűn ellen, de ha már csak azért, mert Isten ennyire szeretett engem, már csak ezért minden erőmet összeszedem, és küzdeni fogok az utolsó vérig, ha belehalok, akkor is küzdeni fogok, és segítségül hívom az Úr nevét újra, és újra, és újra, és újra, és tudjátok, az ilyen embereket Isten soha nem fogja kárhoztatni, mert azt, amíg Isten látja benned az akarást, amíg Isten látja benned, hogy te akarsz, addig Isten nem mond le rólad. Addig Isten úgy lát téged, hogy ő már látja azt, amivé majd válni fogsz, ő már látja azt, de ehhez neked benne kell, legalább az akarásba benne kell lenned. És ugye ehhez azért kellett egy David Wilkerson is, aki nem agyon csapta ezeket az embereket, hogy na már megint visszaestél, te istentelen, mocskos, parázna, stb., hanem ő egy nagyon nagy könyörület volt a David Wilkersonba ezek felé, az emberek felé, ezek között nagyon súlyos, drogos, mindenféle emberek voltak, és David Wilkerson tudta őket Isten szemével látni, és tudta azt, hogy azok az emberek, akik akarnak változni, azok fognak változni. És a David Wilkerson azt írta az egyik könyvében, hogy több évtizedes tapasztalatból el tudja mondani, hogy aki akart változni, az tudott is változni, mert Isten megsegítette. De ezek, nézd meg, hogy ezekben az emberekben akár mennyit bukdácsol, de benne van az ige felé egy nagy ragaszkodás, egy tisztelet, egy szeretet Isten felé, hogy Uram, te nem mondasz le rólam, akkor én sem mondok le, most értsd jól, magamról. Nem mondok le arról az életről, amit te a rendelkezésemre bocsátottál. Na most visszatérve az 1 Péter 5:8-ra, hogy ordító oroszlánként az ördög körbejár, hogy én azt látom, hogy az ördög elkapott olyan embereket, akik, és én most nem akarok személyeskedni, és értsétek meg, hogy higgyétek el, hogy ezekről muszáj beszélni. Az ördög elkapott olyan embereket is, akik az elmúlt hónapokban az Eklézsián belül többször kifejezték a tiszteletlenségüket az ige felé. Nem tisztelték meg azt a kenetet, ami jelen volt egy-egy összejövetelen, ahol ők részt vettek. Nem tisztelték meg azt, hogy ő értük, az ő javukra ment a szolgálat, az ő javukra volt dicsőítés, az ő javukra volt ige hirdetés, minden az ő javukra volt, hogy nekik legyen lehetőségük a változásra, a helyreállásra. Nem tisztelték ezt nem respektálták, hanem lefitymálták az egészet, és tulajdonképpen egy olyan gonosz hitetlen, és egy olyan gonosz lelkülettel, olyan gonosz szívvel viszonyultak az ige felé, amivel tulajdonképpen ez az a lelkület, amit a Mózes, 4 Mózesben olvasunk, amikor mondták a zsidók Mózesnek, hogy utáljuk ezt a mannát, hogy már elegünk van már ebből az eledelből, utáljuk már elegem van már, mindjárt ételmérgezést kapok, komolyan már 25 éve ezt kell lennem. Ez a gonosz lelkület, hogy már elegem van már, hallottam a sok tanítást, nekem már mit magyaráznak ezek az emberek, és nem tisztelik azokat a felkenetéseket, amik Istentől vannak, nem tisztelik azokat az igéket, amiket Isten kimond, és ezek azok az emberek, akik aztán egy idő után olyanokat is kimondanak, hogy nem is működik ez az egész, nem működik az ige, nem működik a tanítás, nem hisznek az igébe, és visszaesnek egy nagyon súlyos materializmusba, tulajdonképpen még a megtérésük előtti állapotnál is rosszabb állapotba esnek vissza. Mert emögé aztán bejönnek démonok is, gonosz démonok, gonosz szellemek is belekapnak ilyen emberekbe, és aztán már gonosz szellemek is súgják nekik a hazugságokat, már jönnek a hamis hazug ideológiák, a hazug teológiák és egyéb dolgok, amikor már mondják, hogy igen, igaz, amit mondtál, de nem úgy, meg nem akkor, meg nem így, meg nem amúgy, meg mégse igaz. És aztán vannak olyan emberek is, sajnos az Eklézsia tele van ilyenekkel, a Magyar Egyház, akik szintén nem tisztelik az igét, nem tisztelik az Istentől való felkenetéseket, nem respektálják sem a logoszt, sem a rémát, de ugyanakkor azt érzik, látják, hogy a természet felettire szükség van, és azt látják ők is, hogy a materializmusban nem szabad visszaesni. Ezért ezek az emberek ugyan keresik a természet felettit, de mivel nem tisztelik az igét, és nem respektálják a prédikált igét sem, ezért ezek az emberek ugyan keresik a természet felettit, de megcsaladtatnak, és öntörvényűvé válnak. És ezek azok az emberek, akik állandóan proféciát kapnak, bocsánat, elnézést, muszáj erről beszélnem, ne haragudjatok. Muszáj erről beszélnem. Tehát egyszerűen, ne haragudjatok, muszáj erről beszélnem. Egyszerűen tehetek mást, erről beszélni kell. Tehát ezek azok az emberek, akik állandóan proféciát kapnak, mindig van egy proféciájuk, ők mindig mindent tudnak, nekik mindenre van proféciájuk, kijelentésük, ők állandóan minden reggel azzal kezdik, hogy mielőtt felszállnak a 7-es buszra, fölmennek a mennybe, körülnéznek, kapnak egy aranyórát, vagy mit tudom, karperecet az úrtól, vagy mit tudom én, jönnek egy új látomással, és ők megmondják neked a tutit, és azt mondják, hogy te ne magyarázzál, te ne dumáljál nekem, mert engem vezet az Isten. És ezek az emberek meglehetősen öntörvényűvé válnak, és megcsaladtatnak, és azért csaladtatnak meg, mert nem fogadták be az igazságnak a szeretetét, nem tisztelték, nem respektálták sem a logoszt, sem a rémát, tehát sem az írott igét, sem a prédikált igét. Az írott igét azt meglehetősen sajátos módon értelmezik, egy ilyen hazug szellem, hazug megtévesző szellem, vagy rosszabb esetben szellemeknek a befolyása által, befolyása következtében meglehetősen sajátos módon értelmezik az írott igét, és ezek az emberek átok alá kerülnek. És az érdekes, hogy most ezekben az időkben gyorsabban átok alá kerülnek, mint ahogy ez volt évekkel ezelőtt. Ezért van az, hogy ezeknél az embereknél a házasságtörés az nem házasságtörés, a paráznaság az nem paráznaság, elválnak háromszor, négyszer, ötször, stb. Gyülekezetről gyülekezetre vándorolnak, egyszerűen nincsenek pásztorlás alatt, öntörvényűek, azt gondolják, hogy náluk van az igazság, és ami a döbbenetes az, hogy ezek az emberek eljutnak oda, hogy a jót rossznak, és a rosszat jónak mondják. És ma, 2012-ben, a magyar egyházban, a magyar eklézsiában ezt lehet látni. És az egyháznak ez a része ma, nagyon súlyos átok alatt van. És Magyarországon, ami van ma a magyarországi politikai helyzetben, és hadd fogalmazzak így, hogy a magyarországi gazdasági helyzetben is, az, hogyha nem fordulnak meg a dolgok, akkor lehet, hogy pár hónapon belül, vagy pár héten belül leállnak a villamosok az utcán, leállnak a buszok, az automatából nem tudsz pénzt kivenni, államcsőd lesz, hiszem, hogy elkerüljük, bízom benne, de ebbe a magyarországi kereszténységnek az elmúlt 20 év alatt nagyon súlyos felelőssége van. Mert emberek, akiknek arra talán lett volna lehetőségük, hogy résre álljanak, imádkozzanak, könyörögjenek az Úrhoz, hogy valódi rémát, valódi kijelentést kapja. Először, hogy ők felépüljenek egyébként, kezdjük itt. Ehelyett önjelölt hamis apostoli és profétai, meg egyéb más tanítói szolgálatba behelyezték magukat. Különböző szerepekre szocializálták magukat ebbe a kis egyházak között, ami van. És nagyon súlyos károkat okoztak ezek az emberek. És akkor plusz még nem is beszéltem azokról az emberekről, akik élik a kis egyéni életüket bűnben, és nem akarnak megtérni. És amikor valaki szól nekik, és nem úgy szól nekik, hogy leanyázza őket, vagy ilyesmi, hanem nagyon szépen és könyörög nekik, stb., hogy figyelj, segítünk, stb., akármire szükségetek van, szóljatok, és megsértődnek, és utána még igazából neki kell följebb. Ez mind abból fakad, ez a magatartás, hogy nincs az ige felé egy tisztelet, egy félelem. Nincs egy értsd jól, egy igazi, egy istenfélelem, egy rettegés az ige felé. Egy olyan, hogy amikor kinyitom a Bibliát, akkor hinnem kell azt, hogy itt most, amikor olvasom az igét, egy természetfeletti dolog történik. Az emberek, a keresztények nem hisznek ebbe, vagy egyszerűen meg vannak csalattatva. És megmondom, ahogy mondtam az előbb, meglehetősen sajátos módon értelmezik sokan az igét. Ezért van az például, és mindjárt még egy igét mutatok nektek, ezért van az például, hogy most, és nem akarok belemenni dolgokba, mert nem akarok most belemenni olyan dolgokba, ami nem tartozik teljesen ide, de ezért van az, hogy ma olyan dolgoknak, ami miatt istenfélő emberek sírnak, meg fáj a szívük, és ami miatt istenfélő emberek, hogy imádkoznak és könyörögnek, hogy Uram, mi lesz velünk a következő hónapokban? Hogy fogják az a néhány gyülekezet, ami még próbál az Úr útján járni, hogy fogja túlélni ezt a következő időszakot, az új törvényeket, amit meghoztak, stb., a gazdasági helyzetet, hogy fogjuk túlélni, és emberek sírnak és könyörögnek Istenhez, hogy Uram, adj választ, és ugyanakkor vannak megcsalt keresztények, akik meg újonganak és örülnek, és azt mondják, Isten szelleme munkálkodik itt közöttünk. Hát igen, Isten szelleme is munkálkodik, aki leleplezi a bűnt, és leleplezi a szentségtelenséget, a tisztátalanságot, és mindenhol le fogja leplezni az Úr. Nekem ez meggyőződésem, mindenhol. És most eljutottunk oda, és ez az, amiről az előbb beszéltem, ezek az emberek a jót rossznak mondják, tehát amikor egy istenfélő ember megnyilatkozik valahol, azt utálják, azt leköpik, kiközösítik, és azt mondják rá, hogy szélsőséges, ostoba, őrült, stb. És amikor pedig rossz dolgok történnek, olyan dolgok történnek Magyarországon meg az egyházban is, ami nyilvánvalóan az egész Szentírásnak a tekintélyével szembe megy, akkor meg ezek az emberek újonganak és örülnek, és azt mondják, hogy halleluja, és adjunk hálát ezekért a dolgokért, hogy ezek milyen jó dolgok. Ez döbbenetes. Ez döbbenetes. Én amikor megtértem 1991-ben, én sok mindenre fel voltam készülve, de erre nem. És ahogy egy testvérünk fogalmazott december vége felé egy összejövetelen, azt mondta, 23 éve hívő, és ilyen brutálisan rossz állapotban még az eklézsiát, a gyülekezeteket még nem látta, mint most. És ugyanezt tudom mondani én is. És ez, azt mondom, ahogy mondtam, csak ismételni tudom magam, az ige felé való tiszteletlenségből fakad. Tiszteletlenségből. Emberek nem tisztelik Isten beszédét. És azt mondjuk, és nagyon sokszor mi szájjal azt mondjuk, hogy szeretünk téged, Uram, szeretjük az Urat, stb. De én hadd mondjam el neked, Derek Prince fogalmazta meg egyszer nagyon jól, hogy nem szeretheted jobban Istent, mint amennyire szereted az ő igéjét. Ha te szereted Istent, akkor szereted őt hallgatni. Szereted olvasni az ő igéjét. És várod azt, hogy az olvasott ige élővé, az írott ige élővé váljon a számodra, és bemenjen a szívedbe. Ha szereted Istent, akkor hallgatod a prédikált igét, és várod, hogy a hirdetett ige bemenjen a szívedbe, és élővé váljon a számodra. És ezt igével is alá tudom nektek támasztani, nyissuk ki a Bibliánkat az 5 Mózes 5. könyvéhez, 5 Mózes 6, 4-től 9-ig fel fogjuk olvasni, pontosan itt erről van szó, tehát láthatjátok, hogy semmilyen eretnekséget nem mondok nektek. 5 Mózes 6, 4-től 9-ig olvassuk fel Isten beszédét.
Halld Izrael, az Úr a mi Istenünk egy Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És az igék, amelyeket a mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. És gyakorold ezekben a te fiaidat, szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, mikor lefekszel, és mikor felkelsz, és küldd azokat a te kezedre, jegyül, legyenek fúlókötőül a te szemeid között. Írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire és a te kapuidra.
És most lapozzunk vissza valamennyit, és még egy igét mutatok nektek, majd meglátjátok, hogy ez hogy jön össze. 1 Mózes 2, 15-től 17-ig.
És vevé az Úristen az embert, és helyezteti őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. És parancsolta az Úristen az embernek mondván, a kert minden fájáról pálka legyél, de a jó és gonosz tudásnak fájáról, arról ne egyél, mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz.
Amen. Na most figyeljetek, itt az 5 Mózesben ugye miről olvasunk, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből, és ugye miket olvasunk utána? Az igével. Mit csinálj az igével? Írd fel, köst magadra, hallgasd, stb. Mindenféle módon foglalkozz az igével. Tehát gyakorlatilag itt azt látjátok az 5 Mózes 6-ban a 4-től 9-ig, hogy ott nem áll meg a Szentlélek, hogy csak annyi, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes erődből, oszt jó napot. Tehát nem áll meg itt, hanem utána folytatja tovább, és elmondja, hogy milyen legyen a viszonyulásunk az Isten beszéde felé. Ugye? Észrevettétek? Jól látom? Ugyanarról beszélek? Ugyanazt látjátok ti is, ugye? Elmondja, hogy mit csináljatok az igével, hogy milyen viszonyulás legyen bennünk az Isten igéje felé. Ugye? Jól látom? Ja, és adjatok visszajelzést, hogy nem a Koránból beszélek én most, ugye, vagy nem a Bhagavad Gitából, hanem tényleg, ugye, tehát tényleg az 5 Mózes 6 Ról beszélek én is, tehát ez van benne, hogy szeresd az Urat, stb., és utána rögtön folytatja tovább, és összeköti azzal, hogy az igét írjuk fel, vigyük be a családunkba, házunkba, stb., ajtóra, mindenhova írjuk fel, beszélgessünk az igéről, tehát egyszerűen röviden összefoglalva az ige az életünk minden szegmensébe kerüljön be. Ezt így lehet egy mondatban összefoglalni. Az ige minden, az életünknek minden területén, a legkisebb részhalmaztól az élet legfontosabb területéig, az élet minden szegmensében legyen ott Istennek a beszéde. És akkor most ezt a kettőt összerakom, tehát azt mondja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből, szóval mindenhogyan szeresd az Urat, és hogy szeresd az Urat? Úgy szeresd az Urat, hogy az ő igéje az életed minden területén kapja meg az első helyet. A központi helyet, az első helyet. Így is mondhatnám, hogy a helyet. A helyet, az egyetlen helyet. Hogy ott már semmi másnak ne legyen helye. Csak az igének. És ezt a kettőt, mikor összerakod, tehát látjuk, hogy ez egy, tehát itt nem különböző dologról van szó, hogy szeresd az Urat, és akkor egyébként, ha akarod, akkor még foglalkozz még az igével is, ha akarod, de ha nem akarod, akkor nem kell. Nem. Itt azt mondja, hogy szeresd az Urat, és az Urat úgy tudod csak szeretni, hogy az ő igéje teljes mértékben uralmat vesz az egész életed fölött. Semmilyen más módon nem tud az Urat szeretni. Nem tud az Urat szeretni úgy, hogy áldozatokat mutatsz be neki. Nem tudod az Urat szeretni úgy, hogy elmész 24 órás dicsőítésre, meg folytatni. Nem akarom ezeket, nem akarok én gúnyolódni semmivel, értsétek jól, és higgyétek el nekem. De egyszerűen ragaszkodni kell ahhoz, amit az igében olvasunk, és nekem, mikor a 2012-es év elindult, akkor az egyik gondolat, amivel átmentem az új esztendőbe, az első gondolat az évfél után az az volt, hogy az biztos, hogy ha eddig ragaszkodtunk az igéhez, hát az eddig lehet, hogy jó volt, de nagyon kevés volt. Ebben az évben nagyon ragaszkodnunk kell az igéhez. Ebben az évben tényleg fullra, teljes mértékben, totális mértékben az igének alá kell rendelni az életünket. Teljes mértékben. Ebben a dologban nagyon-nagyon radikálisaknak kell lennünk. Nagyon. És én visszaemlékszem például arra, hogy az én életemben miért voltak, amikor voltak kudarcok, voltak bukások, miért voltak, mindig oda tudom visszavezetni, hogy mindig kötöttem kisebb-nagyobb kompromisszumokat az életemben. Nem tudatosan, tehát nem úgy volt, hogy reggel fölkeltem, és akkor azt mondtam, hogy most pedig megvallom, hogy kompromisszumot fogok kötni ezen és ezen a területen. Nem így történt. Hanem egyszerűen úgy történt, hogy bizonyos vágyakat nem tettem az oltárra. A lelkemet nem adtam teljes mértékben oda az Úrnak, és nem engedtem teljes mértékben az igének azt, amiről beszél a zsidó 4.12, hogy élesebb a kétélű kardnál, és elhat a szívnek, a léleknek, az ízületek velük, a szívnek, a léleknek és a szellemnek a megoszlásáig. Tehát magyarul nem engedtem, hogy az ige teljes mértékben hasítson, vágjon az életembe. És pedig az igének, higgyétek el, sokszor hasítania kell bennünk. Vágnia kell bennünk az igének. Egyszerűen például gondolatmeneteket, ilyen régi magaslatokat, meg amit az életünkben menet közben felépítettünk, és amivel igazoljuk a sérüléseinket, vagy a egyéb bűneinket, ezeket engedni kell az igének, hogy ezeket levágja, szétrombolja az élő ige, és ezeket szétvágja, lerombolja bennünk az élő ige. Ezt engednünk kell. Én most nem arról beszélek, hogy amikor valaki oda megy és jól lekárhoztat téged, hogy te milyen ember vagy. Én most nem erről beszélek. Én arról beszélek, hogy amikor tényleg Isten szól. Hogy amikor tényleg Isten szól. És az a helyzet, hogy azért nagyon sokszor van, hogy tényleg Isten szól, és mi nem engedelmeskedünk neki. Egyszerűen nem fogadjuk el, sokszor nem is fogadjuk el, hogy ez Istennek a hangja volt. És pedig itt, és megint az 5 Mózes 6-hoz térek vissza, pedig itt azt látjuk, hogy nem tudjuk az Urat másképpen szeretni, csak úgy, hogy ragaszkodunk az ő beszédéhez. Egyszerűen nincs, értsétek meg, nincs más. Ugye a Galata levélben olvassuk, amit már talán idéztem is valamikor, 10-15-20 perc ezelőtt, nem tudom. Ugye a Galata 6-ban olvassuk, hogy amit vet az ember, azt le is aratja. Hát az a helyzet, hogyha olyan magot vetünk az életünkbe, amely nincsen összhangban Istennek a beszédével, tehát magyarul nem a szellembe vetünk, hanem a testbe vetünk, akkor nyilvánvalóan ennek megfelelően fogunk aratni egy idő után. Ha nagyon kitartóan vetünk a testbe, akkor gyorsan aratni fogunk. Most én azt látom, hogy most ráadásul olyan időkben élünk, hogy nagyon gyorsan le lehet aratni, amit vetettünk, tehát nem biztos, hogy megéri nagyon testbe vetni. De én abba bízom, hogy szellemben is lesz egy felgyorsulás, hogy szellemben is át fogjuk élni azt, hogyha szellemben vetünk, akkor gyorsan fogunk aratni. Emlékeztek rá, mikor beszéltünk erről, hogy eljött a most. Emlékeztek rá? És beszéltünk arról, hogy Isten, vannak időszakok, amikor ugye az Úr mondja, hogy a választotta kedvéért megrövidítetnek azok a napok. Hogy vannak időszakok, amikor, és ez Isten akaratában van, hogy lesznek időszakok, amikor gyorsan lerövidül az idő, és gyorsan jön válasz imákra, elmondott imákra. Bizonyos szellemi vetéseknek az aratása gyorsan meg fog történni, egyszerűen azért, mert szükséges, hogy megtörténjen, mert csodákra lesz szükségünk azokban az időkben. Természetfeletti csodákra lesz szükségünk. Egyébként nagyon érzem szellememben, hogy nagyon hamarosan el fognak jönni ezek az idők. Sokkal hamarabb, mint gondolnánk. És az nagyon szörnyű, hogyha mi azokra az időkre se leszünk esetleg felkészülve, mert akkor egyszerűen belekerülünk rendkívül súlyos kihívásokba, és mi úgy fogjuk érezni, hogy ezek a kihívások ellenünk vannak, holott lehet, hogy pont azok a kihívások lesznek óriási lehetőség arra, hogy Isten ereje, Isten természetfeletti ereje hatalmasan megnyilvánuljon az életünkbe, hogy átéljünk anyagi csodákat. Átéljünk gyógyulásnak a csodáit, szabadulásnak a csodáit. Átéljünk a hitnek olyan természetfeletti megnyilvánulásait, amelyek eddig nem voltak az életünkben. Tudjátok, ugyanebben a 6. fejezetben is van, hogy ne fáradjunk bele cselekedni a jót, mert a maga idejében aratni fogunk. Na most hadd mondjak ezzel kapcsolatosan valamit, egy nagyon fontos dolgot. Én azt gondolom, ezzel lehet vitatkozni, mindennel lehet vitatkozni, de én nem vitatkoznék a helyedbe, tehát én azt hiszem, hogy amit most mondok, az Úrtól van, nem azért, mert én találtam ki, ez egy ostobaság lenne, és nem is azért, mert én mondom, hanem azért, mert az ige mondja. Tehát én inkább így mondom, hogy az ige alapján azt láthatjuk, hogy a legfőbb jó, amit nekünk mindenképpen meg kell cselekednünk, az, hogy szeretjük az Urat. Ezután a következő szintén jó, amit kell cselekednünk, hogy szeretjük a mi embertársainkat is. Ugye ez az első két parancsolat, ugye, amikor Jézustól megkérdezték, hogy mi a legfőbb parancsolat, akkor ő elmondta, hogy szeresd az Urat, és utána elmondta azt is, hogy szeresd a fele barátodat is. Sőt, még azt is mondta más helyen, hogy szeresd az ellenségeidet. Na most, az embereket nem tudjuk szeretni úgy, hogyha ezt a szeretetet nem előzi meg az Isten felé való szeretet. De egyébként fordítva is igaz, tehát nem mondjuk azt, hogy szeretjük Istent, miközben nem szeretjük az embereket. Tehát ez nagyon fontos, hogy ne pocskondiázzuk a testvéreinket, ne anyázzuk őket, meg ne járassuk le őket, ugye az elmúlt hónapokban is, meg az elmúlt években is több ilyen történetet is lehetett hallani, hogy testvéreket megpróbáltak más keresztények lejáratni, voltak olyanok, akik több száz embernek szétküldtek e-mailt emberekről, és megpróbálták őket lejáratni, hogy hát ezek az emberek milyen emberek. Na most én egy dolgot, egy nagyon fontos dolgot hadd mondjak. Tök mindegy, hogy ezeknek az embereknek igazuk van vagy sem, ez az eljárás akkor sem az Úrtól van. Lejáratni egy másik embert mások előtt, az nem az Úrtól van. Az nem az Úrtól van. És itt például már az Ekklesiában, hogy az elmúlt évben is átéltünk ilyet, hogy láttuk azt, hogy hogyan járattak le bizonyos embereket, nem értettünk egyet mi se azzal az emberrel, akit lejárattunk, vagy lejárattak, de viszont láttuk azt, hogy az, aki lejáratta, vagy próbálta lejáratni azt az embert, arról kiderült, hogy maga se külön, mint az az ember, akit ő lejáratott. Hoppá! És ez egy nagyon nagy bizonysága annak, hogy olyan nincsen, hogy én azt mondom, hogy szeretem az Istent, és közben gyűlölöm a testvéreimet, és ahol csak lehet, megpróbálom lejáratni őket. Én nem tudom, miért beszélek erről, de ez jött fel a szellemembe, hogy erről kell beszélni, hát én ezt mondom ki. Tehát ilyen nincsen. Én nekem akkor is kell az embereket szeretnem, ha nem értek velük egyet. És legfeljebb a megfelelő helyzetekben ki kell nyilvánítanom, hogy mivel nem értek velük egyet, mi az, amiben én úgy látom, hogy ők nem az igazságban vannak, de magát az embert én nem gyűlölhetem. És pláne nem gyűlölhetem a testvéreimet, akik meg közvetlen közel vannak hozzám. De egyébként azok az emberek, akik ezt teszik, azok valójában nem szeretik Istent. Mert ugyanis akik valóban szeretik az Istent, azok képesek arra, hogy ne gyűlöljenek embereket, és képesek arra, hogy szeressék az ő testvéreiket. És itt jön, nagyon fontos, hogy ezért az első, legfőbb jó, amit nekünk meg kell tennünk, hogy szeretjük az Urat, ragaszkodunk az ő igéjéhez, az ő beszédéhez. Miközben ezt tesszük, tehát ugye ezt úgy tesszük, hogy olvassuk az igét, hallgatjuk az igét, közösséget, időt töltünk Istennel, ilyenkor magok hullanak be a mi szívünkbe. És ezeknek a magoknak a rendelt időbe, a megfelelő idejükbe, időbe aratása lesz. Ezeknek a magok gyümölcsöt, termést fognak hozni, és ezt a termést a maga idejébe le fogjuk aratni. Na most itt van az, ahol nagyon sok keresztény megáll, és azt mondja, hogy hát én már évek óta olvasom a Bibliát, és semmi nem történik. Hát akkor milyen aratásról beszélünk? Hát az első kérdés, amit rögtön föltennék, hogy hogyan olvassák ezek az emberek a Bibliát, ez nagyon fontos, mert mikor Jézusnak ugye föltette az írástudó a kérdést, hogy szerinted mi a legfőbb parancsot, akkor Jézus visszakérdezett, hogy te hogyan olvasod? Tehát ezzel gyakorlatilag Jézus azt kérdezte tőle, hogy na barátom, mondd meg, hogy te hogy értelmezed az igét, hogy a szellemi felfogó képességed, az intuíciód és a szellemi részed, amivel össze tudod rakni a dolgokat, hogy rakja össze az igét? Na, most fog kiderülni, hogy rakja össze? Jézus visszakérdezett, hogy hogyan olvasod. És nem úgy értette, hogy hogyan olvasod, hogy szemüveggel, vagy szemüveg nélkül, vagy interneten, vagy van Bible Discovery programod, vagy van mobil bibliád, és a mobilon olvasod, miközben utazol a vonaton, vagy ülsz a repülőgépen. Nem így értette Jézus, hanem úgy, hogy hogyan rakod össze. Szellemit a szellemivel. Hogyan tudod összerakni? És ez azért nagyon fontos, mert nagyon sok embernél azért nincsen aratás a magnak, több okból egyébként, ez nagyon világosan Jézus a példázatokban elmondja, mert ugye vagy köves talajra hullik az ige, vagy útfélre hullik az ige, tehát többféle verzió van, és ebbe a többféle verzióba belefér az is, hogy mivel az ige rossz talajba hullik, ezért ezek az emberek, mivel nem hullik mag a szívükbe, vagy ha belehullik, bele is hullik a szívükbe a mag, hogy az ördög kilopja onnan, ezért, vagy pedig ugye megfojtják a tövisek, mert ugye erről is beszél, hogy a magot, tehát az igét megfojtják az életnek a gondjai, ezért ezek az emberek, egyszerűen mivel nem jó szívvel, tehát nem helyes szívvel viszonyulnak az ige felé, ezért ezek az emberek valójában a szellemit, a szellemivel nem tudják összerakni, mert nem jó a viszonyulás az életükbe az ige felé, és ezért nincs aratás az életükbe, értitek? Ezért nincs aratás. Hát az nem igaz, én nem hiszem el, hogyha valaki Isten felé és az ige felé megfelelően viszonyul, és keresi az Urat, és időzik az Úrral, nem hiszem el, hogy eltelik az életébe 5-10-20 év úgy, hogy semmilyen aratás nincsen. Ezt nem hiszem el. Ezt egyszerűen nem fogadom el. És nem fogadom el azt sem, hogy ő hozzá Isten nem szól. És nem fogadom el azt sem, hogyha szól hozzá Isten, és ő befogadja magot a szívébe, akkor nincs aratás utána. Ez nem igaz. Ez nem igaz, hazugság. Ha nincs aratás, azért van, mert nem fogadta be az igét. Vagy ha befogadta az igét, de utána engedte az ördögnek, hogy kilopja az igét a szívéből. Ne magyarázzuk már meg, hogy Isten szólt hozzám, befogadtam az igét, még öltöztem is az igét, és még sincs aratás. Nem igaz. Hát ezzel meghazudtoljuk Istent. Nem igaz. Ez nem igaz, ez hazugság. Hát ne legyünk már ilyen, most majdnem csúnyát mondta, szóval ne legyünk ilyen tiszteletlenek, szentelenek, hogy ennyire megpróbáljuk meghazudtolni Istent. Hogy megkérdőjezzük azt, ami az igébe van. Hát döbbenetes, elmondják keresztények, hogy de hát én hozzám szólt Isten, én befogadtam a magot, én imádkoztam, én foglalkoztam az Úrral, és nincs aratás. Hát akkor ez nem működik. Nem igaz, barátom? Te nem működsz, értsd meg. Vagy rosszul működsz, de mindenképpen olyat csinálsz, ami nem jó. Értsd meg. És ezt saját tapasztalatból is el tudom mondani. Hát a megtérésem után az én életemben is nagyon sok elvesztegetett idő volt. És én is próbáltam a hibát keresni, hogy igen, az egyház a hibás, a pásztor a hibás, a gyülekezet a... Persze, egyébként mindenben van részigazság, igen, mindenki hibás, persze, csak közben természetesen én nem voltam hibás. Tehát ez fontos, hogy én mindent tudtam, nálam volt a bölcsek köve, és én úgy gondoltam, hogy mindent jól csinálok, csak azért nem működnek a dolgok az életemben, mert körülöttem a többiek nem jól csinálják a dolgokat. Ez hazugság. Ez hazugság. Illés körül mindenki rosszul csinálta a dolgot, csak pár ember volt, aki jól csinálta. Egy gonosz jézabeli uralom alatt jézabeli rendszer volt abba az időbe, és mivel Illés ragaszkodott az igéhez, ezért Illést az Úr függetleníteni tudta, csak kimondom, függetleníteni tudta a jézabeli rendszertől, és miközben mindenki majd megdöglött az éhségtől, Illés jókat evett. Hol a hollók hozták neki a hamburgert, hol az asszony készítette el a pogácsát. Pedig be volt zárva az ég. Szellemileg is be volt zárva az ég, és fizikailag is be volt zárva az ég. Se eső nem volt, se szellemi eső nem volt, tehát Szent Szellemnek a jelenléte nem volt, és fizikai eső se volt. És milyen érdekes, Illés élt és virult. És azért élt és virult, mert ő elhozott egy döntést a szívébe, ha akármi történik, én ragaszkodom az igéhez. Most én egy kérdést szeretnék nektek föltenni. Ma nem ugyanez a helyzet van? Ma nem ugyanez a helyzet van? Ma Jézabel van hatalmon. Akkor is kimondom. Ma Jézabel van hatalmon. Jézabel van hatalmon, az ég be van zárva, az ország tele van mindenféle hamis proféciákkal, okkult praktikákkal, az egyház is tele van már okkult praktikákkal, gazdaságilag olyan szinten vagyunk, hogy fú, és mégis meggyőződésem, hogy Isten táplálni fog bennünket.
Halleluja!
meggyőződésem, hogyha ragaszkodunk Isten igéjéhez, lehet, hogy az országban mindenhol zárva lesz az ég, de fölöttünk nyitva lesz. Nekem ez meggyőződésem. Isten bármilyen rendszertől tud függetleníteni. Bármilyen rendszertől. A kérdés az, hogy ragaszkodsz-e az Isten beszédéhez. Ha ragaszkodsz Isten beszédéhez, hidd el, hogy lesz aratás, ne fáradj el a jónak a tevésébe, tehát magyarul ne fáradj el az Isten keresésébe, ne fáradj el az ige olvasásába, a prédikált ige hallgatásába, ne fáradj bele az igén való elmélkedésbe, ne fáradj bele az imádkozásba, a könyörgésbe, ne fáradj bele a testvéri közösségbe, mert miközben azok a magok, amelyeket ezen tevékenységek közben összeszedsz, befogadod a szívedbe, a maga idejében ezek gyümölcsöt, termést fognak hozni, és lesz aratás. Így az 1 Mózes 2.15-től, amit felolvastunk, ige szakaszt, ott is azt látjuk, Ádám és Éva Istentől kapott egy instrukciót, ugye azt talán Ádámnak olvassuk, tehát azt hiszem egyes szám első szemében, vagy második szemében, nem tudom pontosan, ezt most meg kell majd újra nézni, de a lényeg az, hogy végülis mind a ketten megkapták ezt az utasítást, mert mikor Isten Évát is megteremtette, akkor Éva is megkapta ezt az utasítást, tehát tudta ő ezt, hát beszélgetett erről a kígyóval később. A lényeg az, hogy azt mondta nekik Isten, hogy a kertnek minden fájáról lehet enni, kivéve a jó és a gonosz tudás fájáról. És még azt is mondta, hogy még az élet fájáról is lehet enni, és nagyon érdekes, hogy az élet fájához a kertben, tehát az, a kertben, ugyanabban a kertben volt az élet fája, és a jó és a rossz tudás fája. Ez nagyon érdekes. Ugyanabban a kertben volt. És nézzétek meg, hogy most nagyon sokszor bennünket, keresztényeket, ez ma is így van, az élet fájától a jó és a rossz tudás fájáig nem kell olyan sokat mennünk. Nem kell sokat mennünk, csak az ige felé való viszonyulásunkat kell megváltoztatni. És ha rossz viszonyulásunk lesz az ige felé, akkor már is nem élet lesz nekünk az ige, hanem csak egy ismeret halmaz. Jónak és rossznak tudói leszünk. Tudni fogjuk a jót meg a rosszt. De nem fogjuk Istent ismerni, értitek? Hogyha Istent meg akarod ismerni, az élet fájáról kell enned. Ez azt jelenti, hogy élő igéket kell befogadnod. Akkor lesz az ismeret élő, szellemi ismereted lesz, tehát magyarul nem csupán információd lesz, hogy Galata 2.20, meg Galata 6.1-től 7-ig, meg 5 Mózes 28.1-től 15-ig, meg stb. És akkor kívülről fújod az igéket, nem egy ilyen ismeret halmazod lesz, hanem magát, az Istent fogod ismerni. De hogyha nincs az ige felé tisztelet, akkor nem élő ige jön be az életünkbe, tehát akkor nem az élet fájáról fogunk enni, hanem a jó és a rossz tudás fájáról. Ez azt jelenti, hogy az ige, az a prédikált ige és az olvasott ige is csak egy ismeret halmaz lesz, amiből tanítási rendszereket fel tudunk építeni, teológiákat tudunk gyártani, de igazából ezzel együtt nagyon jól el lehet kárhozni, nagyon sok teológus lesz a pokolba, én úgy gondolom, és azért, mert látszik, hogy nem Isten ismeretet gyűjtöttek maguknak, tehát nem szellemi építkezés történt az életükben, hanem csak jónak és rossznak tudói. És ha jónak és rossznak tudói vagyunk, akkor ennek van egy másik súlyos következménye, hogy előbb-utóbb a mennyei világra bezáródik, tehát nem fogunk belelátni a mennyei világba, mint ahogy látjuk, hogy amikor ugye azt mondja Isten Ádámnak, hogy ugye amelyik napon eszel arról a fáról, ugye a jó és a rossz tudás fájáról, meg fogsz halni, és ez nem fizikai halált jelent, hanem szellemi halált, és valóban abban a pillanatban, hogy Ádám evett, szellemileg elszakadtak Istentől, abban a pillanatban elszakadtak Istentől szellemileg. És meghaltak, tehát szellemileg meghaltak, bezáródtak a szellemi szemeik, nem láttak már bele a szellemvilágba, hanem azt vették észre, hogy mezítelenek, tehát az természetes világra nyílt fel a szemük, és a természetes állapotukat látták meg, és ettől a természetes állapotuktól nagyon megijedtek, és próbálták magukat mindenféle fügefa levéllel eltakarni, és amikor jött Isten hozzájuk, és kérdezte, hogy Ádám, hol vagy? Hol vagy? Ő nem a fizikai helyzetükre volt kíváncsi, nagyon jól tudta, hogy hol vannak, hanem a szellemi állapotukra volt kíváncsi. Hogy milyen szellemi állapotba kerültek. És ezért, visszatérek arra, amit felolvastunk az elején. 1 Péter 5-8. Nagyon sokan azért nem hallják az oroszlánnak az üvöltését, tehát azért nem hallják az ördögnek a kiáltását, mert már Isten igéjét se hallják. Mert ha valaki hallja Isten igéjét, az minden más szellemi kiáltást hall, az az ördögnek a kiáltását is fogja hallani, és attól el fog menekülni. Aki viszont nem hallja Isten igéjét, az már az ördög kiáltását se fogja hallani, pláne ha még szellemileg meg is van csalattatva. És a 2 Korintus 11-ben olvasunk is erről, mikor Pál mondja, hogy félek, hogy a ti gondolataitok elfordulnak a Krisztus iránt való egyszerűségtől, egyenességtől, őszinteségtől. Azt mondja Pál, félek, hogy meg lesztek csalattatva, és befogadtok más Jézust, más evangéliumot és más szellemet. Ez döbbenetes. Tehát ez azt mutatja, hogy meg lehet úgy csalattatni, hogy be lehet töltekezni egy másik szellemmel. Teljesen furra, tehát tetőtől talpig be lehet töltekezni egy másik szellemmel. És ma ezt látjuk. Ma nagyon sokan töltekeznek be. Nem a Szent Szellemmel, hanem egy másik szellemmel. És ennek a gyümölcsei ezeknek az embereknek az életében már nagyon-nagyon világosan látszik. És ez a megcsalattatásnak a következménye. És érdekes, még egy dologra hadd hívjam fel a figyelmeteket. A megcsalattatás, és most nem a nőtestvéreket akarom ezzel bántani, ezt higgyétek el, a megcsalattatás ott először az Éván keresztül indult el. Az Ádám egy nagyon súlyos bűnt követett el, ami szerintem még súlyosabb, mint az Évának a bűne. Az Ádám felelőssége nagyobb volt. Ugyanis az Ádám felelőssége az volt, hogy ő engedett Évának. Képzeld el, hogy amikor azt olvassuk, hogy ugye azt olvassuk az 1 Mózes 3-ba, hogy Éva evett ugye a gyümölcsből, és adott a vele levő férjének is. De mikor az Ádám evett, figyelj ide, mikor az Ádám evett, ezt majd meg kell nézni az igében, hogy ez tényleg így van-e, mikor az Ádám evett, utána olvassuk azt, hogy megnyíltak az ő szemeik. Ez azt jelenti, hogy ha Ádám nemet mondott volna az Évának, akkor lett volna lehetőség a helyreállásra. És ezzel azt szeretném mondani, hogy most rajtunk férfiakon nagyon sok múlik ezekbe az időkbe. Én megtanultam az elmúlt években egy nagyon fontos dolgot, amit szeretnék nektek elmondani. Én azt tanultam meg az Úrtól, hogy ha a házasságomban egy kicsi probléma is van, nem a feleségem a hibás érte, hanem én. És azért én, mert én vagyok az az ember nálunk a családban, aki úgy is lehet mondani, hogy a családpapja. Én vagyok az, aki ha nemet mondok bizonyos dolgokra, akkor megállíthatok bizonyos dolgokat, és ha igen mondok bizonyos dolgokra, akkor elindíthatok, vagy tovább engedhetek bizonyos folyamatokat. Jó vagy rossz folyamatokat is. Ádám, ha nemet mondott volna ott Évának, én Meg vagyok győződve arról. Éva is kapott volna kegyelmet a helyreállásra, és Ádám is kapott volna kegyelmet a helyreállásra. Meg lehetett volna még ott állni. Ott még meg lehetett volna állni. A súlyos gond az volt, amikor Ádám is úgy döntött, hogy követi az ő feleségét. Ez volt a súlyos gond. És ma Magyarországon, a magyar egyházban ez is egy nagyon súlyos gond, hogy a férfiak nem állnak a helyükön. Nincsenek ma erős férfiak az egyházban. Szerencsétlen, tutyimutyi, papucs férfiakkal van tele a magyar eklézsia. És mivel nincsenek erős férfiak az egyházban, nincsenek erős harcosok sem az egyházban, és hogyha egy gyülekezetben vannak megcsaladtatott nők, nem megcsalt nők, sajnos azok is vannak, megcsaladtatott hölgyek, arról, higgyétek el, nem mindig, és nem lehet általánosítani, de arról a férfiak is tehetnek. Ha van egy házaspár, és a házasságban a feleség megcsaladtatott állapotban van, az visszavezethető az ő gerinctelen férjére. Ezt tudom, hogy nagyon kemény, amit mondok, de higgyétek el, ahol gerinces férfiak vannak, oda gonosz szellemek nagyon nehezen tudnak bemenni. Sőt, meggyőződésem, hogy oda nem tudnak bemenni. Mert ahol gerinces férfiak vannak, de olyan gerinces férfiak, akik még abban is gerincesek, hogy szeretik a feleségüket, és nem lépnek le az első odaégetett tojásrántotta után, hanem szeretik a feleségüket, és szellemi harcolnak, imádkoznak, közbejárnak, és szeretik a családjukat, oda hosszú távon, lehet, hogy rövid távon még vannak okozott károkat az ördög, de hosszú távon ott helyreállás történik, és hosszú távon oda, onnan a gonosz szellemeknek el kell menni. Ez nekem egy nagyon nagy tanulság volt saját életemben, egy óriási figyelmeztetés volt az Úrtól, hogy először mindig nekem kell megváltoznom. És én megtanultam azt, hogy ne imádkozzak a környezetemnek, meg a családomnak a változásáért csupán csak így önmagában, hanem imádkozzak a saját változásomért. És a saját változásom generálni fogja, a saját változásom generálni fog egy változást a környezetembe. Hát figyelj ide, hát hogyha a családfő beviszi az igét a családba, az lehetetlen, hogy ott előbb-utóbb ne történjen változás. Ha egy családban a feleség is, és a gyerekek is, meg mindenki fitymálja az igét, utálják, meg azt mondják, össze-vissza lehordják a tanítást, meg a tanítót is, meg mindenkit, meg kell nézni, hogy abba a családba, vagy abba a házasságba milyen a nagyságos férj uram, hogy ő mit csinál. És én ezt a utóbbi időkben kezdem megérteni azt, hogy ez mennyire valóságos ez az igazság. Hogy ez mennyire nem egy elméleti igazság, hanem ez egy gyakorlati igazság. Ezt azért mondom el neked, meg mindegyikünknek, akármilyen helyzetben is vagyunk, de ha mi férfiak elhatározzuk, hogy szeretnénk a helyünkre állni, kiáltunk Istenhez, szeretnénk harcosok lenni, felvállaljuk a harcokat, felvállaljuk a döntéseket, ma egyébként férfiak nem szeretik a döntéseket fölvállalni. Ma férfiak nem szeretnek döntést hozni. Halogatják, elhúzzák a döntést. Majd ekkor, majd akkor, majd amakkor, és az sose lesz meg. Ez gerinctelenség egyébként, tehát ebbe nagyon súlyos jellemhiba is van. Ha mi férfiak ezt fölvállaljuk, és azt mondjuk, hogy akarunk döntéseket hozni, lehet, hogy egyszer-egyszer hozunk nem jó döntést is, de akkor vállaljuk, hogy tanulunk a hibáinkból, akarunk változni, akarunk jó utána tanulni és jó döntéseket hozni, föl akarunk nőni, életté akarunk válni, hidd el, hogy Isten adni fog kegyelmet a helyreállásra. Akár egy egész családba. Akár egy egész családba. Akár egy egész család. De tiszteld az igét. Szeresd az igét. Ez értsd meg. Mindez, amit elmondtam, ez mind attól függ, hogy respektáljuk-e az igét. Hogy van-e bennünk az Isten igéje felé egy igazi, jó értelembe vett félelem, egy rettegés, egy olyan rettegés, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy az ige az maga, az nem csak egy természetfeletti valóság az ige, hanem az maga az Isten, maga az Úr az ige. Maga az Úr. Amikor egy élő ige bemegy a szívedbe, akkor abban a kis magocskában, abban a kis szellemi magban, vagy az a kis szellemi mag, az maga az Úr. Ilyenkor az Úr közli velünk magát, az élő igén keresztül, újra és újra. Akárhányszor kapunk rémát, a logoszból, tehát az írott beszédből, vagy a kimondott beszédből, akárhányszor réma, tehát aktuális élő beszéd lesz a számunkra, mindannyiszor az Úr ilyenkor közli magát velünk újra és újra. Ez fantasztikus. Istenből egyre többet fogadhatunk be. De hogy ez megtörténik-e az életünkben, vagy sem, az nagyon megint csak ismétlen magam, az ige felé való viszonyulásunktól függ. És még egy pár percet adjatok nekem, mert van egy ige, amit egy döbbenetes ige, amit mindenképpen szeretnék veletek megosztani. Ez olyan ige, hogy ha ezt ha meghalljátok, akkor ha nem kerültök magatokon kívül, akkor rossz helyen vagyok, mert ez egy döbbenetes ige. A Márk evangélium 7. fejezetéhez lapozzatok, a 24-től 30-ig, hát ha ez az ige szakasz nem az ige tiszteletéről szól, akkor semmi nem arról szól, mert ez egy döbbenetes ige. Tehát Márk 7, 24-től 30-ig.
És onnit fölkelvén elment Tírus Szidon határaiba, és hátba menvén nem akar rá, hogy valaki észrevegye, de nem titkolhatá el magát. Mert halván belőle egy asszony, akinek leányában tisztátalan szellem volt, eljött és lábaihoz borult. Ez az asszony pedig pogány volt, szirofeníciai származású, és kéri őt, hogy üzze ki a lányából a démont. Jézus pedig mondani ki, enged, hogy először a fiak elégítessenek meg, mert nem jó a fiak kenyerét elvenni, és az ebeknek vetni. Azt pedig felele is mondani ki, ugyan uram, de hiszen az ebek is esznek az asztal alatt a gyermekek borzsalékaiból. Erre mondani ki, e beszédért erej el, a démon kiment a te lányodból. És hazamenvén úgy találta, hogy a démon kiment, a leány pedig az ágyon feküdt.
Na, és figyeljetek ide! Ez az asszony találkozik Jézussal. Ez egy döbbenetes ige. Elkezdi mondani Jézusnak, hogy gyógyítsd meg a lányom. És Jézus, ezt most szétboncoljuk ezt az ige szakaszt, mert ez döbbenetes. Tehát ebben szinte minden egyes szavában van üzenet. Jézus azt mondja, több dolgot is mond, egy mondaton belül több igazságot is felfedezünk. Az egyik, hogy azt mondja, hogy nem jó a fiak kenyerét a kutyáknak, az ebeknek adni. Jézus ezt a nőt, ezt kutyának nevezte. Ugyanis abban az időben a zsidók, hát a pogányokra mindenféle szófordulatot használtak, ugye utálták a szamariaiakat is, meg a görögöket se szerették, stb. És például a zsidók abban az időben összefoglaló néven úgy hívták ezeket az embereket, hogy kutyák. És a döbbenetes az, hogy Jézus oda megy, és tehát mikor Jézussal találkozik ez a hölgy, akkor Jézus ezt a bevettő akkori szófordulatot, ezt Ezt Jézus is mondja, tehát beszél az asszonnyal, és a kommunikációjában Jézus ezt a akkor bevett szófordulatot, hogy a minden pogány kutya, vagy hát szóval, hogy ezt teljesen így általánosítva kimondja, hogy hát nem jó a kutyáknak adni a fiaknak a kenyerét. Tehát ez döbbenetes. Na most figyelj ide! Egy kérdést szeretnék neked föltenni. Amikor Jézus ezt mondta ennek az asszonynak, hogy te egy kutya, mert ezzel gyakorlatilag azt mondta neki, hogy te egy kutya vagy. Ez ige volt az asszony számára, vagy nem? És felteszem nektek a nagy találós kérdést. Ez egy ige volt? Tehát ez egy élő ige volt, amit akkor ez az asszony kapott Jézustól? Mi a véleményetek erről? Ez egy élő ige volt. Kapott egy rémát az asszony, azt a rémát kapta, hogy te kutya. Ez egy sértő kifejezés volt, ez olyan, mint hogyha ma leprostituáltaznék, vagy anyáznék valakit, vagy szóval mondanék rá valamit, amit a mai társadalom egy ilyen bevető szófordulatként használ. Ez egy réma volt, ez egy élő ige volt. És a döbbenetes az, hogy az asszony nem sértődött meg, hanem áment, igent mondott az élő igére. Befogadta az élő igét, és mivel megtisztelte, tisztelte Jézust, és ez azokat a szavakat is, amit mondott. Tehát nem kezdett el vele vitatkozni, miért, miket mondasz te nekem, eredj már innen, hát hogy merészeled ezt mondani, hát látod, hogy én őszintén jöttem ide hozzád, Jézus, és akkor ezt mondod nekem. Nem. Ez az asszony respektálta azt, amit Jézus mondott. Ez döbbenet, respektálta azt, amit Jézus mondott, elfogadta azt, amit Jézus mondott. Gyakorlatilag ez az asszony elfogadta azt, amit Isten mondott neki, hogy te egy kutya vagy, és mivel elfogadta ezt a szívébe, a viszonyulás nem változott meg, sőt, tulajdonképpen ez az ige, ez a döbbenetesen kemény ige leplezte le azt, hogy ennek az asszonynak jó viszonyulása van a szívébe az ige felé. Ugyanis, mivel jó viszonyulása volt az ige felé, ezért ez az asszony hirtelen, értsd jól, kivágta magát, ki tudta vágni magát, mégpedig úgy, hogy a hirtelen az igével, mire válaszolt Istennek? Meggyőződésem, hogy egy igével válaszolt, mégpedig egy olyan igével, amit ő nem tudta szerintem, de mivel a szíve nyitott volt, a szíve jó állapotban volt, és jól viszonyult, tehát ő benne alapvetően is volt egy jó hozzáállás, hogy ő tudta, hogy ő egy Isten félő zsidó emberhez képest, ő valószínűleg egy kutya. És nem lázadozott ez ellen, hanem ő neki a szellemi felfogó képessége, és az ő belső embere, nem tudom, hogy hogyan, de ő magába össze tudta rakni azt, és ki tudta hozni belőle azt a Isten szerint való értelmezést, hogy de Isten a kutyákat is szereti. Hát a morzsák hullanak le az asztalról, eszünk azokból is, és megépülünk. És ezt tudod, hogy hívják? Ez bölcsesség! Ennek az asszonynak Isten hirtelen adott bölcsességet, tehát döbbenetes, figyelj! Isten beszólt ennek az asszonynak. Kajakra, érted? Kajakra beszólt neki. És utána ugyanez az Isten, aki beszólt ennek az asszonynak, adott neki bölcsességet, hogy hogyan, mivel jól viszonyult az ige felé ez az asszony, ugyanez az Isten adott neki bölcsességet, hogy na gyere, és most segítek neked, hogy ebből a helyzetből ki tudjad vágni magad, mert én meg akarlak téged gyógyítani. Csak látni akarom, azt akarom, hogy ami a szívedben van, az a szádon keresztül is kijöjjön. És az asszony megvallotta, hogy igen, Uram, én egy utolsó szemét, akár izé, hozé vagyok, stb. De Uram, az asztalról hullanak ám nem morzsák. Hoppá! És Jézusnak megindult a szíve, meggyőződésem. Hogy Jézusnak megindult a szíve. Mert ez, tudod mi? Ez a hit. Ez a hit, hogy Isten bármit mond nekem, akkor is tudom, hogy ő végső soron szeret engem. És egy morzsából is kaphatok ugyanannyi táplálékot, mint más egy szelet kenyérből. Hát akkor végül is nem ugyanott vagyok, mint az az ember, aki egy szelet kenyeret kapott. Hát ha én egy morzsából ugyanúgy fel tudok épülni, mint más egy szelet kenyérből, akkor nem ugyanazt a kegyelmet kaptam meg én is? Nem ugyanabban a kegyelemben részesültem? Ez a hit. Ez a hit. Hogy bármit mond nekem Isten, bármilyen helyzetbe beleenged, akkor is tudom, hogy ő nagyon szeret engem. És ha én ezt tudom, és ez a jó hozzáállás megvan, akkor ad nekem bölcsességet, hogy ha ő bármit is mondott nekem, az ő bölcsességével kivágjam magam, és tudjam neki azt mondani, hogy igen, Uram, hát igazad van, nem vagyok rá méltó, és kutya vagyok. Igaz. Na de, azért az asztalról morzsák is hullanak le, és én elkapok egy morzsát. És megépülök. Elkapok egy morzsát, és meggyógyul a lányom, meggyógyul a fiam, meggyógyul a családom, meggyógyul a házasságunk, meggyógyul a gyülekezetünk. Elkapok egy morzsát, és meggyógyul a környezetem. Elkapok egy morzsát, és akár gyógyulás indulhat el az eklézsiában. Elkapok egy morzsát, és ezzel a morzsával ezt a morzsát bemutatom Istennek az imádságaimban. Uram, itt van a morzsa. És ez abból a kenyérből hullott le, Uram, a mennyei kenyérből, aki te vagy. De hát, hogyha a mennyei kenyér te vagy, és ebből a mennyei kenyérből lehullott egy morzsa, akkor a morzsa is te vagy, hoppá! Uram, te az enyém vagy! Akkor te már az enyém vagy! És én akkor már a tied vagyok! És Jézus megmozdult erre a hitre! Ez a döbbenetes, Jézus megmozdult erre a hitre. És Isten ma is megmozdul erre a hitre. Én mikor olvastam ezt az igét az elmúlt napokban, én csodálkoztam, hogy ez az asszony, ez milyen lehetett ez az asszony, ez hol, milyen, nem is tudom, ez az asszony, ez annyira tisztában lehetett valamivel. Az Isten félelemnek egy olyan mértékével lehetett ez az asszony tisztába, amivel mi nem vagyunk tisztába. Én azt gondolom, hogyha nekem Jézus beszólt volna ilyet, én hátat fordítottam volna, és elmentem volna. Mert egyszerűen ismerem magam, és tudom, hogy nem tudnék megállni egy ilyen helyzetben, vagy abban a helyzetben én szerintem akkor nem tudtam volna megállni. És ez az asszony, meg ebbe a helyzetbe kommunikált Jézussal. És a döbbenetes az, hogy Jézus nagyon szerette ezt az asszonyt, nem akarta ő ezt az asszonyt lekutyázni, egyszerűen a szívéből akarta kihozni ennek az asszonynak a megfelelő megvallást. Ez a jó viszonyulás, ami van a szívébe, az kijön a száján keresztül. És mi nagyon sokszor azért teszünk rossz megvallásokat, mert nincsen jó viszonyulás a szívünkbe. Vagy szájjal teszünk valamilyen erőtlen megvallást, de az erőtlen, mert a szívünk nincs a helyén, nem tiszteljük az igét, nem respektáljuk azt, amit Jézus mond nekünk. És szóval annyira megindító ez a történet, hogy ez egyszerűen döbbenetes, és ma az egyházban kellenének ilyen emberek, kellenének ilyen szirofőniciai asszonyok, akik kell, akkor a morzsára is hivatkoznak, egy picin kis ígéretre is hivatkoznak, ha kell, Isten felé. Egyszerűen kellenének ilyen emberek, akik megmozdítják Isten szívét, Isten bölcsességével, mert Isten szívét csak Istentől jövő bölcsességgel, bölcs hozzáállással lehet megmozdítani. Na de ezt a bölcsességet is csak akkor kapjuk meg, ha tiszteljük az igét, hogyha bármit, amit az Úr mond nekünk, befogadjuk mindenféle kételkedés és gonosz hozzáállás és tétovázás és halogatás nélkül. És még egy dolgot szeretnék mondani, hogy ez az asszony mást is csinált, ez az asszony Azt ugye ennek az asszonynak Jézus azt mondta, hogy, hogy nem jó dolog ugye a fiak kenyerét odaadni a kutyáknak, ugye Jézus azt mondta, ezt mondta ennek az asszonynak Jézus, és tulajdonképpen ez azért mondta Jézus, mert ő talán egy másik evangéliumban olvasok, ugyanennek az asszonynak mondta, ugye, hogy nem küldettem máshová, csak Izrael nyájához. Ezzel azt mondta Jézus, hogy drága asszonyom, a te időd még nem jött el. Majd csak a feltámadás után jön el a te időd, amikor majd a pogányok is meghallják az evangéliumot, és meggyógyulhatnak. Mégis tudjuk, hogy Jézus más pogányt is meggyógyított, tehát tudunk erről, hogy a századosnak a szolgáját. De mégis most maradjunk ennél az asszonynál. Tudod, mit csinált ez az asszony? Ez az asszony azáltal, hogy befogadta, amit az Úr mondott neki, és azt mondta, hogy a morzsa is elég, az is megteszi a hatását. Ez az asszony ezzel a hitével, most figyelj, kilépett az időből, a jelenből, belépett az örökkévalóságba, és a jövőjét, ami csak a jövőbe, a feltámadás után állt volna rendelkezésre, a jövőjét, most figyelj, behozta a jelenbe. Halló, ember, hallod, amit mondok? Ezzel a hozzáállásával az asszony olyan természetfeletti bölcsességre tett szert, amivel belépett az örökké valóságba, és a jövőjét, ami még csak ugyan az örökké valóságban nem jövő, mert ott minden egyszerre van, de az idő szempontjából az még jövő, hogy a pogányok is, ha meggyógyulhatnak, a jövőjét behozta a jelenbe. És Jézus, amikor azt mondta például, amikor a századosnak a szolgáját meggyógyította, ugye azt mondta, és más esetekben is tudjuk, hogy mondta, hogy bizony mondom, ilyen hitet Izraelben még nem találtam. Miért? Mert ez egy olyan hit volt, ami képes volt a még időben, még csak jövőt behozni a jelenbe. Ez egy olyan hit volt, ami képes volt az örökké valóságból az időbeli jelenbe, a mostba behozni a szükségnek a betöltését, az áldást, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, tehát a választ, az ima meghallgatást. Ilyen volt a szír Naámán is egyébként, kicsit még az elején kételkedett, de aztán mivel megcselekedte a rémát, ezért bejött neki is a jelenbe, a mostba, bejött a gyógyulása. Azt szeretném neked mondani, hogy amiről mi úgy gondoljuk, hogy Isten meg fogja tenni, azt ő már megtette. Amiről mi úgy gondoljuk, hogy Isten a jövőben meg fogja tenni, azt ő már megtette. A kérdés az, hogy mi tiszteljük-e, respektáljuk-e az igét, és ennek következtében szert tudunk-e tenni olyan természetfeletti isteni bölcsességre és isteni hitre, amely által, mint ez a szirofőniciai asszony is képes volt, amely által mi is képesek vagyunk belépni az örökké valóságba, és a jövőt, a dicsőséges jövőt behozni a jelenbe. Hát barátaim, ha valakitől, ha te most itt ülsz, és azt mondod, hogy tőled nagyon távoli ez a tanítás, meg miket beszélek itt, ez azért távoli, mert az ige is távol van tőled. Hát akihez közel van az ige, annál nem távoli ez a tanítás. Hát akinek az ige közel van, a szívében és a szájában, annak ez nem távoli. Annak a szelleme ráérez arra, hogy amiről most mi itt beszélünk, az igazság. Az igazság. Csak olyan igazság, amit igazából szinte nem akarunk elhinni, vagy nem tudunk felfogni. Zárásképpen egy dolgot hadd mondjak még, és ezzel befejezem. Ugye az apostolok cselekedeteiben, talán a harmadik fejezetben, talán a 20 és 21-es versben, ezt most nem tudom pontosan, nem is kell felolvasni, Péter apostol beszél arról a zsidóknak, hogy bánjátok meg a bűneiteket, és térjetek meg, hogy eljöjjön a felüdülésnek az ideje az Úrnak a színétől, és hogy eljöjjön számotokra Jézus, akit az égnek kellett befogadnia mind az ideig, amíg mindenek helyre nem állítatnak. Ezt az igét tegnap este kaptam, miközben imádkoztunk. És én nekem az jött le, hogy ez az ige, ez most számunkra, ez nem az Úrnak a második eljöveteléről szól, hanem valami teljesen másról. Ez arról szól, hogyha mi megbánjuk a mi bűneinket, és megtérünk, akkor megnyílik az ég fölöttünk, akár milyenek is most a körülményeink, akár mennyire is minden lehetetlennek tűnik, akár mennyire is ez még valami nagyon távoli jövő, és úgy gondoljuk, hogy majd valamikor a következő generáció, majd talán, és még azoknak az utódai talán ezt átélik, nem. Nekem ebből az igéből úgy tűnik, hogy ha mi megtérünk, tehát, de tényleg úgy, hogy nem pszichéből generáljuk ezt a megtérést, hanem egyszerűen a Szent Szellemnek engedjük, hogy rávilágítson dolgokra az életünkbe, és tényleg meg a megtérésnek a szelleme mélységben végzi a munkát az életünkben, és meg tudunk térni, akkor ezáltal, mivel azt mondja az ige, hogy a bűneink választanak el bennünket Istentől, ugye ezt Ószövetségben olvassuk, na de ha mi megbánjuk a bűnöket, megtérünk, letesszük, elhagyjuk a bűnöket, akkor már nincs válaszfal, és mivel nincs válaszfal, következésképpen megnyílik az ég, és elindulhat az életünkbe egy helyreállás. A helyreállással együtt eljöhet egy felüdülés az Úrnak a színétől. Tehát én úgy értem most ezt az igét, nem biztos, hogy jól értem, de én úgy értem, hogy megtérünk, a válaszfal fokozatosan szűnik meg, jön a felüdülés az Úrnak a színétől, ez azt jelenti, hogy kiárad a Szent Szellemnek egy olyan kenete ránk, ami meggyógyítja a belső életünket, de ha kell, akkor a külső életünket is. És mikor ez megtörtént, tehát mindenek helyre állnak bennünk, én ezt nem tudom pontosan, hogy mit jelent, hogy mindenek, én úgy mondanám, mikor a helyreállásnak eljutunk egy olyan szintjére, ami már az Isten előtt egy helyreállásnak számít, transformáció történik az életünkbe, elváltozunk az Úrnak a képére és a hasonlatosságára, elváltozik a mi belső emberünk. Ennek következtében belépünk a dicsőségnek egy következő fokozatára, amikor Jézust az Úr elküldi a számunkra, megnyílik az ég, és eljön Jézus a számunkra, ami azt jelenti, hogy Krisztus megjelenik az egyházban. Ezt így értitek, amit mondok? Ezt így összetudjátok rakni? Ez nem a második eljövetel. Ez egy olyan eljövetel, amit bármikor megtapasztalhatnánk, ha végre engednénk az Úrnak, hogy mélységébe végezzen munkát az életünkbe, megtérjünk, megszűnik a válaszfal, tehát a bűnök eltűnne, meg fokozatosan felszámolódnak az életünkben, letesszük a bűnöket, eljön a felüdülés, tehát a gyógyulás. A gyógyulás következtében, mivel gyógyulás van, ezért elváltozik a belső emberünk, mert ugye közben azért szemléljük az Úrnak a dicsőségét, de mégis a szemlélés által mindig följebb lépünk egy következő fokozatra, és egyszer csak eljutunk egy olyan fokozatra, amikor már minden válaszfal megszűnik, és meglátjuk Krisztust, a Jézust eljönni az ő egyházába, és megjelenik Jézus az egyházba. Nem az egyházért jön el Jézus, hanem az egyházba jön el Jézus. Hello! Ez olyan szintű megtapasztalása a dicsőségnek, amit ha most élnénk át, akkor lehet, hogy innen mindannyiunkat a halottas kocsi vinne el. És egy nagy temetést rendeznének, és a híradóba mondanák, hogy hát nem értjük, hogy egy összejövetelen miért halt meg ennyi ember. Hát persze, hogy nem értik, hát nem látták az Úr dicsőségét. De ha most látnánk ezt a fajta dicsőséget, belehalnánk. Azt mondta Mózesnek az Úr, hogy engem ember élvén nem láthat. Ez azt is jelenti, hogy ahhoz, hogyha az Urat meg akarjuk látni, meg kell halnunk a világ számára is, tehát teljesen meg kell halnunk, és teljesen az Úr kell, hogy éljen bennünk és rajtunk keresztül. És akkor, tehát az Úr viszont, az Úr, tudod, mit akar az Úr? Az Úr akarja ezt a közvetlen találkozást. Na most, mi is akarjuk ezt a közvetlen találkozást, de kapaszkodj meg, az Úr sokkal jobban akarja, mint te vagy én. De az Úr szeret annyira, hogy nem teszi meg, hogy megtörténjen ez a közvetlen találkozás, ez szét égnénk, érte? Tehát itt leszállna az Úr jelenléte közöttünk, ez a dicsőség, aki már maga az Úr, tehát ez már nem csak egy dicsőség, hanem ez maga az Úr, leszállna közöttünk, szét égnénk, meghalnánk. Ezért az Úr fel akar készíteni bennünket, hogy amikor eljön ez az állapot az egyházba, eljön ez a közvetlen szellemi találkozás a Krisztussal, akkor túléljük ezt a találkozást, nem csak, hogy túléljük, hanem még az is meglegyen bennünk, hogy igazából már nem akarunk kilépni ebből a találkozásból. Ez az Isten jelenlétének egy olyan szintje, amiről halvány fogalmunk sincsen. Erről nagyon kevés embernek volt az egyház történelem során megtapasztalása, és ezek olyan megtapasztalások voltak, amiket ezek az emberek nem is írtak le, vagy csak nagyon-nagyon ilyen zárt mondatokba, tehát ilyen egy-két mondatba írták le, mert erről lehetetlen beszélni. Tehát ezt már magyarul nem lehet elmondani, ezt a találkozást. Hát ezt akarja az Úr, barátaim. Ezt akarja az Úr. Ez most egy valami, amit fölvázoltam, ez nem egy nap alatt fog megtörténni, ezt gondolom ti is tudjátok. De hogy ez megtörténik-e az életünkbe, ez, és megint oda térek vissza, amiről beszéltem, ez attól függ, hogy szeretjük-e, tiszteljük-e az igét, szeretjük-e, tiszteljük-e Istent. Ha szeretjük Istent, akkor ez meg kell nyilvánuljon abba, hogy szeretjük az ő igéjét, mert nem szerethetjük jobban Istent, mint amennyire az ő igéjét szeretjük. Ez pedig azt jelenti, hogy olvasunk Bibliát, imádkozunk, prédikált igét hallgatunk, élő igét várunk a Biblia olvasás során, elmélkedünk az igén, és az igét az életünk minden szegmensébe, a család élettől kezdve, minden területre bevisszük az igét, és akarjuk, hogy Úr legyen az ige az életünkbe. És ha az ige Úr az életünkbe, akkor maga Isten az Úr az életünkbe, mert az ige az Isten, és Isten az ige.